Én népem, öltöz erőbe. Népünk helyzetének értelmezése és hivatásának megfogalmazása az ige fényében. A Mostármag megújulás szolgálat műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Scheffler Emesen
és Fekete Krisztina szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit.
A Mostármag megújulás szolgálat Én népem öltöz erőbe című műsorának újévi adását hallgatják.
Boldog új évet kívánunk! Mi magunk is erre vágyunk, elteltek az ünnepek, de vajon el is múltak? Ilyen gyorsan?
Nem tudom, te hogy vagy vele, de bennem már gyerekkorom óta minden évben lüktet, és örömet hoz az új év, az új kezdet. Most talán lehet jobban, szebben, teljesebben. Ebben az évben talán tanulok a múlt év hibáiból.
Hát valóban van egy ilyen pezsgés, vagy van sok újévi fogadalom is.
Vagy nincs, mert talán az előző évek lelombozó tapasztalata, hogy úgysem sikerül megtartani, az idén lemondatott bennünket az újabb próbálkozásról.
És valóban érdemes-e újévi fogadalmat tenni? Egyáltalán hogy érdemes nekifogni az új évnek? Vajon a karácsony öröme és az általa hozott élet lendítette-e neki az új évnek? Vagy egy őrült Pia Olimpia talán?
Fejfájással ugyan és döcögősen, de elkezdődik az új év. Már el is kezdődött, hiszen az idő telik. És talán így új év elején vagyunk erre a témára a legérzékenyebbek.
Mi, hölgyek, talán könnyedén sóhajtunk. Elmúlt még egy év, talán több a ránc is.
De ugye elmúlnak bizonyos események, és állunk az új év előtt, vajon mi jön, mire számíthatunk.
A rádió, a tévé már latolgatja a drágításokat. Kezdődik a vizsgaidőszak is.
No, meg a farsang, indul az élet. Vagy csak az idő telik.
Ezekkel a gondolatokkal indítjuk útjára adásunkat, és hamarosan Pap László, római katolikus pappal beszélgetünk arról, hogy mire érdemes figyelnünk így új év elején.
Tartsanak velünk!
Kelj fel, keresztény lélek, a nagy Istenre kérlek, tekints béjajászolyba, Úr Jézus fekszik a lehessünk Jézus. drága kedvében.
Kelj fel, keresztény lélek, katolikus népéneket hallhattuk. Vendégünk Pap László, római katolikus pap.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
A bevezetőben említettük, hogy szándékunkban áll több olyan dologról is beszélni, ami így az új év elején, meg az ünnepek után a farsang küszöbén foglalkoztat, vagy kellene foglalkoztasson bennünket. Mi az, ami fontos új év elején? Mit kellene számba vennünk, mire kellene rácsodálkoznunk?
Az egész létünk, az egész lényünk ajándék. Ajándék az életünk, ajándék az élettér, de Istennek nagy-nagy ajándék az idő. Az idő és a szabadság, a szabad akarat.
Hát így az új év elején, amikor a naptárban az első napokat karikázzuk, akkor mégiscsak az idő, az elmúlt, illetve az eljövendő idő az, ami talán a leginkább érdekel minket. Az idő, amely mintha mindig rohanásban lenne.
Szoktuk mondogatni, hogy már megint eltelt egy év, alig vettem észre.
Igen, az időt is gyakran úgy éljük meg, hogy idegesítte, hogy nem elég a feladat elvégzésére, késünk el, hogy jön az unalom. Mondjuk természetes megérni az unalmat, hogy várom a vonatot, vagy várom a buszt, vagy egy állomáson el kell tölteni 3-4 órát a következő vonatig, mivel tovább mehetek. De nagy keserűség, amikor egy ünnep ideje alatt, vagy egy fiatal a vakáció ide alatt éli meg úgy, hogy mit csináljon, hogy üres, űr, nem tudja, mivel töltsek.
Tehát itt ez a két csapda is, mintha egymásnak ellentétei lennének, de tulajdonképpen mind a kettő az életerőnket veszi el. Az egyik halálra untat, a másik halálba hajszol. Hát sehogy sincs békénk ezzel a gyönyörű ajándékkal, az idővel.
Az év elején vagyunk, alkalom arra, hogy Istennek ezt az ajándékát az életemmel együtt átgondoljam, és megnézzem, hogy mi a szándéka. A szabadság és az idő olyan ajándékok, olyan nagy ajándékai az életünknek. Talán akkor értem meg igazán, amikor már elvesz. Akkor értékeljük igazán, amikor már elveszett. Egy házas pár akkor tudnám megmondani, hogy mit jelent két nap, amikor a feleségét ott látja valaki a koporsóba, és azt mondják, na még két napra visszakapja. Most képzeljük el, hogy milyen értéke lenne annak a két napnak, minden másodpercnek. Hát a lényeg az, hogy Isten ajándéka az idő. És az idő elején, Szent János apostol szerint, az íge van ott, Jézus Krisztus van, kezdetben volt az íge. Ő is Istenné van, Istentől indul el. És az új esztendőm, az új időszámítás, az új kezdet Istentől, az ő ígéjétől kell elinduljon. Így mondom kell, de nem kell, hanem egy ajándék onnan elindulhat. Kezdetben volt az íge Istenné volt, akkor ez az íge az embereknek világosság volt. Az íge, az életnek a forrása, benne élet volt. Azért jött, hogy az időt, az életemet, ami körülvesz, amit tennem kell, mindent átvilágítson, lássam, hol járok.
Lássam, merre tartok. Közben, ahogy így hallgatom, az fogalmazódott meg bennem, hogy milyen szép az, hogy az új év előtt. Pontosan ennek az igének a megszületését ünnepeljük.
Az íge ő maga is vállalja ezt az időbelépést, ezt az időbeli létezést, az íge testé lesz. Ezt ünnepeljük, ennek a légkörébe vagyunk még benne.
Bocsánat, hogy megszakítom, de tényleg benne vagyunk ebben az ünnepi légkörben még egyáltalán? Én karácsony másodnapján elmentem misére, és ugyanazt a pangást láttam a templomban, mint az év bármely másik napján. És bár félek kimondani, én igazából azt gondolom, hogy az ünnep nagyon sokunk mellett elmegy. Mintha mindenki buzgolkodva, évről évre egyre nagyobb hajszával, készülettel várná, hogy történjen már valami. És amikor ott van, és ki kellene teljesednie az ünnepnek, az új szívekkel be kellene lépni az új esztendőbe, akkor már mindenki fáradt, vagy félholtan hallgatja a rádióból a komoly tippeket, hogy hogyan másszunk ki az alkoholmámorból.
Sajnos az, amivel annyira büszkékedünk, a kultúránk, a civilizációnk belehúzta az egész időszemléletet, ünnepszemléletet, örömszemléletet a moslékos vederbe. És még ezt keresik, ezt vadásszak. Híre volt, hogy Vásárhelyt majdnem egy fél órás tűzijátékot is több tonna szemetet szedtek össze a főtérő reggel. Tört üvegeken mindenki kellett az autók átgázoljanak.
És a szilveszteri nagy úgynevezett piaolimpiákról, ivászatokról mit gondol? Kell ez egy évben egyszer megengedhető?
Úgy tűnik, hogy az ünnepnek a tartozéka az ital. Hát ezt nem merném így állítani. Elfogadom, hogy egy-egy pohár ital az helyén van jó. De úgy mondom, hogy annyi, amennyit az asszony otthon az ünnepi ebédkor kitűt. Vagy amikor az ember beteg, megisz egy kupicával, hogy a gyomorát helyre teszi, fél évenként kétszer. Vagy nyárba, szabadságoláskor egy-egy üvegsör. De itt is azt mondom, hogy vissza kell tekintsünk. Most veszek egy ünnepet, ami a szülőfalumot érintette. Azt írja a krónika, Kovács Piroska orcád verítékével című könyvéből idézem, hogy ilyen ünnep még nem volt a Székelyföldön. A magyar honvédség bevonulása a mi vidékünkön 1940. szeptember 11-12-én történt. És most figyeljünk, napok óta nincs italmérés. Senki sem akarja az ünneplő lelket beszennyezni. Pont. Tehát benne van az ünnep, nem akármilyen ünnep, hanem egy olyan ünnep, amilyenre még a Székelyföldön nem emlékeznek. És mi történik? Napok óta nincs italmérés. Miért ne lehetne ugyanígy ünnepelni? Tehát volt rá példa, miért ne lehetne ugyanígy?
Hát igen, a kérdés jogos, valóban miért is ne lehetne. Nem lehet, hogy egyszerűen elfelejtettünk ünnepelni, vagy elfelejtették megtanítani nekünk, hogy mi az ünnep. Vagy, amint már mondtuk, lehet, hogy szándékosan belefullasztották az ünnepeinket a szórakozásba. De igazán nincs amiért a sajnálkozás hangnemébe folytatni ezt a beszélgetést. Inkább vizsgáljuk meg, hogy mi kell az ünnephez. Mert végső soron örömet, boldog új évet keresünk mindannyian.
Hát az biztos, hogy az öröm, a boldogság nem az emberi erőfeszítés eredménye, hanem elfogadás.
El kell fogadnunk, be kell fogadnunk, tehát mindenképpen ajándékba kapjuk az örömet. De hogyan válhatunk alkalmassá erre a befogadásra?
Tehát a legelső része az örömnek a csend. Minden foganás, születés csendben történik. Csend. Megállok. A csend segít rácsodálkozni önmagamra, a valóságra. Utána a csend elhívja belőlem a csodálkozást. Rácsodálkozok, ha már így van, hogy új esztendő vagy tél. Ha kint vagyok, akkor a csillagoségnek a békességére. Ha a család összegyűjt, arra nagy csodára, hogy család együtt lehet békességbe, vagy rácsodálkozok, ha havazik arra sok milliárd, vagy ezer milliárd hópehelyre, amelyből kettő nincs egyforma. Rácsodálkozok Isten teremtett világára, rácsodálkozok Isten teremtett ajándékaira, társaimra, az emberekre. Tehát az öröm első titka, találkozom önmagammal, találkozom a másikkal. Tehát öröm és személy, ez a kettő kapcsolódik össze. Találkozom önmagammal, felismerem a saját önazonosságomat. Tehát megtapasztalom először önmagamat, tehát élek, ez az élet. Megtapasztalom a másikot, a másik él, lüktet benne valami, visszaadja a gondolatokat, válaszol a gondolatokra, a mondatokra, érzésekre, szeretetre, figyelemre. Örvendj Mária, boldog vagy Mária. Ez a párbeszédnek a kiinduló pontja az evangéliumban, Erzsébet és Mária között. A találkozásokban rátalálok önmagamra, és innen kezdve tudom, hogy ez vagyok, ki vagyok, és már megvan a következő válasz, tudom, hogy mit kell tennem.
Hát, ha józan ésszel mérlegelünk, hogy január 1-én mi a jobb, a másodnapos fejfájás, vagy ez a fajta készenléti állapot, akkor nyilvánvaló, hogy melyik a jobb opció.
És akkor már fel van számolva az unalom, fel van számolva a sürgés, a hajsza, mert Isten semmit sem teremtett hajszára, vagy ilyen ideges kapkodásra. Csend, találkozás személyekkel, önmagamra találás. Tehát élek, elindultam. Tehát új esztendő elindított. És belülről önmagamból indultam el.
Szép kelet, szép nap, nincs benned homály, mert az örök nap benned a király. Új esztendővel, új szívekkel, dicsérünk Jézus hírekkel. Új esztendővel, új szívekkel, dicsérünk Jézus hírekkel.
Hogyha megtartasz még több időre, mi radjunk boldog szebb jövendőre.
Új esztendőben, új szívekkel, mi csinünk Jézus énekekkel. Új esztendőben, új szívekkel,
Bezei Ildikót és Veres Árpádot hallhattuk.
A csend fontosságáról beszéltünk a dal előtt. Azt mondtuk, hogy a várakozás, a születés, az erőgyűjtés itt történik. A csend az önmagammal való találkozás helye.
A magányban, a csendben minden megmozdul, minden megkapja a helyét. És ugyanakkor új esztendő kezdődött, lezárult egy dolog, van, amiket le kell zárni, valamiket el kell engedni. Tehát minden helyezkedik, minden mozdul. Ez az örömnek a másik építő eleme, hogy szabad leszek, szabaddá válok. És megtapasztalom, hogy elszakadok, elengedek dolgokat, elengedek tárgyakat, elengedek eseményeket, de bent a szívemben, amik ott vannak, azok ott maradnak. Tehát az öröm alapjai nem a dolgokban vannak. Isten országa bennetek van, Isten országa köztetek van. És elérkeztünk az örömnek az utolsó mozanatához, a Szentlélek azt teljesítik, a Szentléleknek az ajándéka. Végeredményben így mondhatnám, hogy az igaz hitnek a kísérője, a kipróbált hitnek az ajándéka, a gyümölcse az öröm.
Röviden tehát ünnepelni azt jelenti, hogy?
Önmagamnál lenni, vele lenni, velük lenni, együtt lenni. Együtt lenni Istennel, együtt lenni azokkal, akiket Isten nekem ajándékozott. És ott van öröm, ahol ott van találkozásnak, az együttlétnek, a meghittségnek, közvetlenségnek, intimitásnak ez a légköre. Ahol megnyílnak, önmagukká válnak az emberek, és nem hogy egymás előtt, hanem Isten előtt is szabadok. És itt jön ebbe egy következő mozdanat, ha figyelem most az egyházi évet, mert mindent ebben a rendben figyelünk, akkor következne vízkereszt után a farsang, vízkeresztül hamvazó szerdáig. A régi liturgia így nevezte a vízkereszt utáni vasárnap farsang kezdetét, hogy mennyegzős vasárnap. De gyönyörű, ugye, mennyegzős vasárnap. És a zárása úshagyó kedde. Ezek a nevek, ugye, mert nyelvében él a nemzet, nyelvében él a lélek, önmaguk helyett beszélnek. Öröm, tehát felépít karácsony után eljött az íge, az új év, ugye, amiről az előbb beszéltünk, tehát az idő, a találkozások, a meghittség hozta magával. És az emberek egyszerűen élték, akinek a kapcsolat olyan volt, így az házasságra készült, ugye, mennyegzők, megkezdődtek a mennyegzők, megkezdődtek a, mai mondjuk, lakodalmak. Ez is mennyire parlagi, vagy megaszalt szó, a mennyegző, nem? Mennyivel több, mennyivel teljesebb, mint amikor azt mondom, hogy hatfogásos lakoma. Az Úr Jézus, amikor a mennyországot, Isten országát, vagy Istennek a közvetlen szeretetét meg akar hirdetni velünk, akkor mennyegzőről beszél, vagy elmegy a mennyegzőre. Több ilyen példabeszélet jegyeznek le az evangélisták. Tehát a szógyök egy, mennyország, mennyasszony, mennyegző, a legteljesebb találkozást, a legbensőségesebb együttlétet, a legnagyobb örömet akarják kifejezni. Az új esztendő után, az új esztendő, a vízkereszt, ezekbe a mélységekbe, ezekbe a gyönyörű élményekbe akar belevezetni.
A farsangról, a vízkereszt utáni mennyegzős időszakról beszéljünk talán a következő adásban. Most fontosabbnak látom, hogy a karácsony, új év, vízkereszt. A nagy karácsony, kis karácsony ünnepi időszakot, amely ezt a farsangi felszabadult hangulatot hozza, vagy úgy is mondhatnám, hogy begyújtja, szóval ezt vizsgáljuk meg.
És tegyük ezt az egyházi évrendjében szemlélve, hiszen említette ezt a fogalmat, de úgy gondolom, hogy az én generációm, illetve a szüleim generáció számára sem jelent ez már túl sokat. Vagy legalábbis nem értjük, hogy ez mit jelent.
Milyen rend ez?
Vagy hogyan épül össze ez a rend? Melyek az elemei?
Mindenhol látok egy rendet. Életünk rá kell épüljön a teremtés rendjére. Az ünnepek beleépülnek a teremtés rendjébe. Az egyházi év adventtel kezdődik. Az advent ezen az égövön, ebben a térségben, akkor kezdődik, amikor a hideg és a sötétség egyre nagyobb teret nyer. Az éjszakák egyre hosszabbak, egyre hidegebbek, egyre sötétebbek. És a teremtés rendje úgy néz ki, hogy elcsendesedik, megdermed, és a lélek ekkor minden külső zajtól ugye visszavonul, magába húzódik, és várakozik. És annál nagyobb a belső hallás, annál nagyobb a figyelem, annál éberebb a várakozás. Kezdem várni a jeleket, mi lesz, hol lesz egy kicsi fény, hol van egy kicsi ígéret. Ebbe belépnek a prófétáknak az ígéretei. Az hajnalmiségen Izaiás prófétát halljuk a gyönyörű ígéretekkel, ébrezget, és az emberekből is már türelmetlenül előjön ez a vágy, hogy na már történjen valami, már jöjjön ez az Isten, már jöjjön és szűnjön meg ez a sötétség, ami elménket, kapcsolatainkat, életünket béborítja, szűnjön meg ez a dermedtség, ami elválaszt egymástól, ami a háborúkat kirobbantotta, jöjjön már a szabadság, jöjjön már az öröm, jöjjön már az üdvösség, és annyira erősen, türelmetlenül fogalmaznak a parófétát, folytó is, hogy már a fizikai világnak a törvényei is szűnjenek meg, az ég tépődjön szét, az ég szakadjon széjjel. Csak oly, üdvözít. Tehát a természeti törvényeknek is ugye van már, valahogy meg kellene forduljon, akkora vágy bennem, akkora a várakozás. Na, ha így várakozom, így vágyakozom, így előkészítettem lelkemet, előkészítettem idémet is.
Csak az a baj, hogy a karácsonyi fényeket már november elején kigyújtják. Nem igazán kell leskelődni a fény után. Várakozásról szerintem szó sem lehet, mert egyszerűen öntik az ember nyakába a piros mosnit, a karácsonyfát, a fényáradatot. Szokták mondani, hogy ami sok, az kevés. De olyan, mintha ezt ma nem tudnánk, és szépen beleesünk ebbe a csapdába. Egész évben egy állandó izgatásban, valamiféle farsangos zsibvásárban élünk. Sehol semmi szünet vagy lassítás. Nincs pianissimo, csak fortissimo. És ez a fortissimo nagyon gyenge, mert ugye nem előzi meg a crescendo. Magyarán azt érzem, hogy nincs ritmus. És lehet, hogy ezt a ritmust, ezt a rendet, pontosan a teremtés rendje, a liturgia rendje tudná megadni nekünk. Jól értem?
Igen, rákészít. Előkészíti a vágyakat, előkészíti az ízlelést, előkészíti a szellemet, előkészíti a szívet, az egész embert az ünnepre.
És az ünnep egész egyszerűen kisarjad ebből a rendből.
Elérkeztünk karácsony estére. A sötétség, a dermedtség, az éjszaka már tovább nem nyúlik, eljön 24-e, és Vasalbertnek a szavaival egy jó karatnyit a következő nappal már hosszabb. És ekkor születik meg Jézus Krisztus, ekkor születik meg a világ világossága, ekkor születik meg az, aki azt mondja, aki engem követ, nem jár sötétségbe. Gyönyörű egybeesés. Na most már engem, hogy Jézus augusztus 20-án születette, vagy június 1-én, vagy pontosan december 23-án, nekem olyan mindegy. A teremtés rendje, ez az üzenet együtt, és az evangélium, hogy így megfogalmazta, és Jézusnak a születését, hogy belehelyezte. Tehát annyira egységben van, hogy egyszerűen így van rendben, így van rendben. És szívem, egész lényem ehhez a rendhez igazodik. A csíkiak kiadtak egy naptárt. Most hozta az egyik diák, és a borító lapon ott van egy faragott kőkereszt, és a kőkeresztnek a közepébe oda van faragva egy nap. Hát amikor ezt megláttam, a levegőt szó szerint a döbbenetű visszaszívtam. Na mondom, ez igen. Ez jelképe, szimbólum. Ez az egyszerű székely kőfaragó teremtést, az evangéliumot, a maga helyét egyszer megértette. Tehát döbbenetes, hogy ennyire tömören lássa, ennyire töményen összefoglalja, ennyire koncentráltan a teológiát, időt, nemzeti kultúrát, nemzeti múltat, jövendőt, tehát minden egyben van, így mondjuk, hogy egy erős szimbólum. És a szimbólumok a kilométer kövei a nem csak az életünknek, hanem a szellem életünk színvonalának, mélységeinek. Edistán így fogalmazza meg, a szimbólum nem csak egy részleges, szemléletes utalás valami elvont igazságra, vagy egy részigazságnak a jele, hanem az egésznek az erőteljes összefüggését megfogja, az összképet és a mélységeket érzékelteti.
Csak egy pillanatra álljunk meg ennél a kőkeresztnél, mert én azt hiszem, hogy elvesztettem a fonalat. A teremtés rendjénél tartottunk, ahogy ebbe szépen beleépül az advent, a karácsony. De hogy jön ide ez a szimbólum?
Ez a szimbólum a szeg fejére üt. Egyből eltalálja a léleknek a törvényeit, az evangéliumnak az igazságait, a nemzeti hovatartozás, a jövő és múlt összefüggésével való egységes gondolkodást. És milyen egyszerűen? Egy egyszerű terméskő, és egy kőfaragó, aki ezelőtt lehet, hogy kapuzábét faragott, vagy malomkövet, megteremti a keze közül, kikerül ez a gyönyörű szimbólum. Ugye most itt van a naptár is, hogy forgatom, itt vannak a templomok, itt vannak a gyönyörű régi templomok, a Rákosi, Szentpéteri, az összes csíki gyönyörű templomok, és közöttük ott vannak az újabbak is, amiket statikusok, műépítészek, dizájnerek terveztek modern anyagokból, és amikor bekerülnek a régi gyönyörű menosság és a többi templomok közé, akkor nézett, hú, mik ezek össze van itt keveredve, honnan hozták ide. Akkor megnézem, hogy Erdélybe járok, magyar emberek, Székelyföldön, hogy gondolkodtak, mit hittek, mi lehet. De amikor elnézek erre az egyszerű keresztre, itt akkor a maga helyett beszél.
Én azt hiszem, hogy még mindig nem csíptem el a lényeget. Vegyük apró pénzre. Miről beszél ez a kőkereszt?
Ma az anyag nem hoztak valonnan márványt vagy egyebet, hanem az a terméskő, ami ott a Hargitán terem. Bele van helyezkedve a teremtés rendjébe anyagszerű. Másik mondja, látom, hogy ugye, Krisztus hívők keresztények a kereszt. azon kívül rá van vésve a nap. A nap, hogy az még Ázsiából hozott szimbólum. Magyar népnek, a székely népnek a nap, a holt, a legerősebb szimbóluma is.
De miért olyan fontos a nap?
Én nem tudok arról, hogy napimádók lettek volna az elődeink.
Tehát a pusztai népeknél ugye a nap az kulcsfontosságú. Ha kisüt, ugye amikor elment az eső, akkor meleg van, látunk. Tehát mindent meghatároz, ő van központban. A nap, alivár ugye a felkelő napot, a nap, a nappal. Amikor az éjszakának a rémei minden eltűnnek, az adventi várakozás, a sötét éjszaka pont az ellenkezője. És ez a kőfaragó ember ugye megérte, igen, a legfontosabb szimbólum ide bekerül, Krisztushoz a keresztre. És ettől kezdve Jézus Krisztus jelképezi. Két sort idézek a régi népköltésből. Mit látol így fényes napom? Hol jön Jézus fényes napom? Jézus fényes napom, az faragja oda. Tehát a nap ettől kezdve nem csak azt az égi testet jelenti, hanem átszellemül, megkeresztelkedik.
Tehát a nap innentől fogva Jézus Krisztust jelenti, aki pontosan akkor születik meg, amikor a nappal egy jó akaratnyival hosszabb lesz az éjszakánál. Most kezdem érteni ezt a rétegződést és az összefüggéseket.
Na még van egy ehhez hasonló gyönyörű megfogalmazás, nem kőbevésve, hanem felrajzolva. Kissomjó hegyén, a Szálvátor kápolna mögött ott van az oratórium. Annak a keleti oldalára fő van rajzolva egy nap, és elője oda van festve a feszület. Tehát így mondhatnám, ugye, hogy hoztuk magunkkal a fényes napot, és előjel tűztük fényleni Jézus keresztjét. Na most itt ezt, ha így megértem, akkor nagyon erős fundamentumra találtam, nagyon mélyen vagyok. Ha nem, akkor keresem ezt a mélységet magamba is, és itt jönnek az elferdülések. Amikor már nem Krisztusról beszélünk, hanem a fényről, a fény kultúrájáról, a fény kultuszáról, a fény erejéről, a fénynek ilyen-olyan erőterekbe való megjelenésről, jön a sok szélhámos is, és az embernek ezt az igényét, ugye kihasználjas, létrehozza a különféle vallásosságot, és belekeveri a magyarságot is, de vigyázzunk, semmi köze, olyan messze van ez a fajta fény hókusz-pókusz ettől a igazságtól, és ettől a régi ősi magyar kultúrától, kereszténységtől, mint a, mit tudom...
Mint Mekka Jeruzsálemtől.
Ez a csíki kőkereszt gyönyörűen példázza, és még vannak a Székelyföldön ilyen gyönyörű jelképek, az említetteken kívül is, amelyek sok évezredet, igazságot összefogtak. Mert itt miről van szó? Egy mai magyar embernek, egy mai székely embernek magyarság voltát, székely voltát ennél tömörebben megfogalmazni nem lehet. Szervezhetnek minden héten 10 konferenciát, ennél töményebben elérni nem lehet. Ugye? Tehát ott van ez az erős, gyönyörű szimbólum, ami az életet meghatározta, a nap, aki minden gyönyörűségre, minden igazságra, mindenre ráutalt, és akkor itt most azt mondja, igen, most Krisztus, ő a mi felkelő napunk, ő foglal egybe mindent, belőle indul ki minden igazság, benne áll meg a családom, benne áll meg a nemzetem, és itt ugye ezen a kőkereszten ide felvésve, ugye amelyik már körülbelül 1500 esztendeje, de itt van ugye, tart. És ezt állítjuk ugye a jövő nemzedék elé, ezzel kezdjük az új esztendit, tehát minden dicséret és elismerés ezeknek a naptár készítőknek.
Jézus, ide vettem.
Szép kelet, szép nap, ahogy a kőkeresztbe bele van vésve. Egymásra van téve a kereszténység és a régi nemzeti érték, ugyanúgy meg van fogalmazva az egyház énekeinkbe is. Szép kelet, szép nap. Ugyanez csak dalba. És gyönyörűen megfogalmazva, hogy ez a szép nap, ez a szép kelet, ez Jézus Krisztus, akiben nincsen homály, aki hibátlan, teljes, tökéletes jóságba, szépségbe, írgalomba, röviden ő a nekünk való nap.
Nagyon sokszor emlegeti a nemzeti vonalunkat, az örökségünket. Ugye most a napról esett szó. Miért tartja ezt fontosnak? Nem lehet egyszerűen csak a keresztény oldalát nézni a dolgoknak.
A kereszténységünk és a magyarságunk egymást feltételezi, egymásra épül, egymást kiteljesíti.
Gyakran hallani azt, hogy a kereszténység leszegényítette a magyarság örökségét.
Nagyon kell vigyázni. Van egy olyan divat, hogy a magyarságnak a gyakorlatilag az erejét a kereszténység megszüntette, nem. Azt felszívta, megnemesítette, magáival tette, és pont ez a kő, meg az egyházi nekeink beszélnek erről. Tehát van egy gyönyörű szellemi szintézis, van egy ilyen gyönyörű nemzeti és szellemi folytonosság, hogy a régi pusztai, ugye a magyar ázsiai nép belépül az európai népekbe, belépül az egyházba, belépül a világba. Tehát ezeket az alapokat azért kell újra kitakarjuk, hogy a szellemi eltévedések ne vigyenek magukkal, ne lépjünk csapdába. Mert jönnek a szélhámosok, jönnek az ideológusok, és kivesznek egy-egy részt igazságot, kereszténységet, magyarságot, mindenfélénket lejáratják. Lejáratják, megbénítják, ellopják is, ez még a legkevesebb a zsebünket kiürítik. Tehát a magyarságunkat nem Jézus Krisztustól kell fétsük, ennyi biztos.
Evezzünk vissza a karácsony új év vízkereszt ünnepkörhöz, és akkor hát a teremtés rendjének a medrébe nézzük, hogy hogyan épül ez tovább.
Megszületik az Úr Jézus, a nappal hosszabbak, na ide még bejön egy ünnep, aminek így mondjuk úgy, hogy új év, elestél szilveszter. Hát ott van a gyönyörű, magasztos felemelkedés, az ég, a föld, az Isten, az ember, a pásztorok, mindenki találkozik, egymásra talál, újong, Isten dicsősége mindent betölt, a jó akaratú ember szíve megteli békességgel, illetne mondani, hogy elindul a parolázó élet nagy békességbe. Ekkor, ha nem jutott a szívünk mélyére el, akkor jön ugye a pót, a szilveszter este.
Kezdődik a petárda és a tűzijáték, háború meg az ivászat.
És minél nagyobb ez a felszínes derű, csillogás, tűzijáték, annál nagyobb az űr.
Erről már volt szó, ahogy arról is, hogy a másodnaposság helyett szabadok vagyunk arra, hogy felkészüljünk, úgymond előkészüljünk az új évre.
És akkor következik a vízkereszt.
Itt Krisztus nemzetközivé válik, kilépik a választott népnek a történelméből. Ott van a nagyvilág bölcsei előtt. Ott van azok előtt, akik a kozmosznak a titkait ismerik. Tehát ugyanúgy üzen az egyszerű pásztornak, ugyanúgy üzen, ugyanolyan sokat mond a tudóshoz, aki a kozmosznak a rendjét, csillagoknak a titkait ismeri. Na itt újra kezdhetjük előre, mert ez a ugye modern korszellem mindent kisajátít, hogy mindent le akar rombolni, hogy a szerelmet, a paráznossággal, ezzel a pornószexuál lerombolja, ugyanúgy le akarja rombolni ezt a, az igazi tudományt, az igazi kozmoszi rendet, horoszkopokkal, csillagjósokkal, mindenfélével. Itt egyszerűen ez a rész az evangéliumban annyit mond, hogy Krisztus beleszületett a teremtés rendjébe, amikor eljött az idők teljessége, Szent Pál apostol így mondja. És ezt, aki normálisan gondolkodik, hogy a bűnt távú tartsa magát, a józan eszét használja, hivatásának, a tudós a tudománynak él, akkor erről beszélnek a csillagok, erről beszél a bárányka, erről beszél az égi angyal, mindenki összhang beszmondja, és akkor megyek, és megtalálom. És amilyen egyszerűen felismerik, ott a barmok között, ugye olyan egyszerű, hogy csillag után elindulnak.
És a vízkeresztkor van a házszentelés, a karácsonyfa megáldása is.
Tehát maga a karácsonyfa is az is egy, gyakorlatilag egy újabb keleti dolog, nem megy vissza az ős kereszténységre, de úgy a népi lélekbe gyönyörűen beleépült. Feldíszítették édességekkel, viszont amíg meg nem áldódott, amíg a pap meg nem szentelte, addig nem szabadott hezzanyúni. Hát a régebbi időben ugye keksz, cukor, a szaloncukrok voltak. Na most hozzanak el olyan pedagógiai módszert, amelyiknek ilyen neverő eleje van. Ez a pár nap alatt, ugye karácsony estétől, szilveszterig, a gyermek akaratából ennyi erőt, ennyi méltóságot előhív. Naponta látja a gyermek, ott van, érinti, gyönyörködik, mozog. Még régebben a falu voltak ezek a csikkókályhák, a kájtetején a tűzkarikáknak, aki lopakodó fényalábok rásnek arra, a fenyőfára rásnek erre a szaloncukorra, és a gyerek nézi és nem nyugozza. Várja, hogy megáldódjék, várja, hogy rajta legyen Isten áldása. És tény, hogy ezt meg lehetett állani. Ugye megtartottuk.
Lassan a beszélgetésünk végéhez érünk, és sokat beszéltünk a teremtett világ rendjéről, a fegyelmezettségről, bizonyos játékszabályokról. De érdekes módon nem érzem, hogy ez a rend vagy fegyelmezettség zavarna. Úgy érzem, hogy ezt a természetünk igényli. Erre szükségünk van.
Most ezzel szembe áll ez a liberalizmus, a megértelen, parttalan élet, ahol nincs semmi rendezve, mindenkinek mindenütt igaza van, minden jó. De a gyümölcsök azt mutatják, hogy aki az életét, hétköznapi életét, kapcsolatait, gazdaság életét erre a rendre építi rá, az eljut a békességre, kevesebb a feszültség, kevesebb a pótvallás.
És a pótmütyök. Egy szóval kevesebb a tévejgés, hiszen valóban nagyon gazdag a karácsonyi, újévi ünnepkörünk. Foglaljuk talán össze.
Ha szívünk, elménk együtt él a Teremtőistennek a szándékaival, a teremtésnek a rendjét követi, a kinyilatkoztatásnak, az üdvösség történetének az eseményeit, az üdvözítő ígéretét, az üdvözítő megtestesülését, az üdvözítő világ elé való lépését követjük, hát olyan gyönyörű, izgalmas életet élünk, hogy tehát nincs idő unatkozni. Annyi gyönyörű cselekedetet hozzánk, ami lefoglalja az öreget, lefoglalja a gyermeket, várja az angyalt, utána várja a házszentelést, várja a találkozást, az apró szentelkelőket. Ugyanígy minden nemzedék valahol bele van épülve. Akkor összehozza a családokat, összehozza ugye az erre nyitott rokonságokat, az ünnep, az apró szentekelés, az éjféli mise, a látogatásuk, összehozza az embert, az angyalokkal, a pásztorokat, a régi napkeleti bölcseket, tehát egy öngyönyörű mozgalmas világba, vízbe, élőbe, lüktetőbe, hogy a felmet nem győzzön kapkodni, és minden tele van igazsággal, tele van személyekkel, és ez mind valóság. Gyönyörű, amivel Isten minket vár, gyönyörű az idő, amivel megajándékoz, gyönyörű az a tartalom, amit ebbe az időbe belehoz, és ha ezt megélem, akkor a szívem ugye az örömtől ugye repel el is valóban, ugye új esztendővel, új szívvel, új lelkesedéssel, új reménnyel indulhatok, és még mellé nem is egyedül, hanem jön velem az egész karácsonykor Jézus születésétől megmozdult világ.
Köszönjük szépen a beszélgetést!
Az isteni gyermeket, kém a kijelentetett, a három szent bölcselőt, imádjuk és áldjuk őt. Szép jel és szép csillag, szép napunk támad, szép napunk támad. Heródes őt öldözi, a három bölcs tiszteli, aranytömjén mirhával, s a szív imádásával. Szép jel és szép csillag, szép napunk támad, szép napunk támad. Hit, remény és szeretet, mely tőle nyer életet, ez a hármas áldozat, melyet szívünk néki ad. Szép jel és szép csillag, szép napunk támad, szép napunk.
így az adásunk végén megállapíthatjuk, hogy tulajdonképpen minden megadatik ahhoz, hogy frissen, feltöltődve kezdjük az új évet.
Kegyelmi idő az új év kezdete. Ma van az üdvösség napja. Ezt az igét ma hangosan kellene mondogatnunk magunknak és egymásnak.
Ma megragadhatjuk az alkalmat. Ha karácsonykor eltévesztettük a házszámot, és nem találtuk meg a kis Jézust, vízkereszkor még oda térdepelhettünk eléje.
A csillag vezetett, a józan ész vezetett. És ha ez sem sikerült, akkor jönnek az apró szentek. Halljuk meg a síró hangjukat, hogy nehogy heródesekké váljunk, vagy melléje szegődjünk.
Az Úr hív, majdnem noszogat, lehajol, és eljön közénk. 2000 éve, minden évben újra és újra. Most még elindulhatunk, most még felébredhetünk.
Most még megerősödhetünk, és most még ragaszkodhatunk a családunkhoz, értékeinkhez. Az Isten szól hozzánk, és ezt azért teszi, hogy cselekvésre szólítson, vele és általa. Kívánunk éber, cselekvő, boldog új évet! Scheffler Emesem és Fekete Krisztina búcsúzik.
A Mustárnok megújulás szolgálat Én népem öltöz erőbe című adását hallották.
Legyenek áldottak
a viszonthallásra.
Téged, Isten, dicsérünk,
téged, Úrnak ismerünk.
Jeles már tér sereget, magasztalnak tér.